Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
8 óra után 7 perccel itt vagyunk. Jó reggelt. Nyomott az időt is, érzitek? Hogy olyan nem tudom, hogy nem tudsz igazán, hogy... Már itt a kávéztál, fölébredtél, cigisztél, mentél, de van valami, ami rátelepedik az emberre. Érzitek
ti is? Se nem meleg.
Se nem hideg, se nem süt, ilyen borús, de valahogy nem tudod. Frontos gyerekek.
Márciusi
ifjak,
így van. Rallin ültünk, ne felejtsétek el az elmúlt hetekben, hát volt a februári 20 fokok, attól már megőrültél. Akkor igen. Most azért ma reggel csak egy -1-ben
nézett. Csipős volt, pedig balansznap van, úgyhogy ma lazába kell tenni minden, ma olyan ómozni, elengedni mindent, és úgy figyelni a balansznapra. Holnap viszont hosszú távú sikernap.
Itt a tavasz lehelete, aztán jegyed, van-e... Te
szépet volna, mondasz erre egy rímet.
Igen, de
itt
nem sikerült.
Itt a tavasz lehelete, aztán jegyed, van-e te. Igen. Ez jó, hosszú távú sikernap a holnap, gyerekek.
Holnap megindul, jön fő júli 20. Plács.
Így is van, júli 20, nagyon izgulunk. Hosszú távú sikernap, ma balansznapra kell figyelnetek. Jó, ez egy ilyen, tegyetek is valamit, de ne is tegyetek semmit nap. Ezt spóroljatok az energiával. Ma nem kell elkapkodni semmit, nagy döntéseket sem ma kell meghozni. Nem szabad nagyon kapkodni.
Na. Közlekedési hírek.
Köszönjük szépen, Anna.
Pont előttetek a Hegyalja úton most büntetett meg a rendőr buszsáv.
Hát, gyerekek.
Sosem menjél buszsáv a reggel 8 után, sok a rendőr. Buszsáv ott mindig csak
6 körül,
hidd el, hogy nem vesz észre, ott járok, ott élek, ott lakom. 10-kor már életveszély, vagy 9-kor már életveszély buszsávba menni, előtte még azért nyugodtan. Nem, természetesen senki nem menjen buszsáv.
Senki. Balázs.
Jól vagy, minden oké, rendben vagy, jól érzed magad?
Zsűl, jól vagy?
Anna, jól vagytok? Jó, szóljatok a bár Feri, meg vagy? Jó. Jól érzed magad?
Keresett az MSZ.
Júli bünti lesz.
Megbüntetünk. Nagyon durván megbüntet. Te erre hajtasz. Nyuszika, te. Tudod mire? Miért jársz ide? Milyen MSZ?
Akinek nem áll jól a szemese.
Ferenc,
ez a leggyengébb volt.
Nyomd a combába az andaxint. Na gyerekek, egy kis külpolitika? Kis
jöhet!
NATO-orosz kakaskodás. Régen foglalkoztunk ezzel. Ugye az elején sajnos, amikor kitört háború sokat, aztán ugye azt mondja, az ember ezt is úgy megszokta, várjuk, hogy vége legyen, de már nincs a napi renden. Megfásultál, megszoktad sajnos, és úgy...
Ezért milyen szörnyű, meg 2 éve tart.
2 éve tart a dolog, igen. De most ugye volt egy ukrajna konferencia, és ott a Macron felvetett egy érdekes dolgot, és azért erről most sokat lehet olvasni, hogy egyes nyugati államok, ha nem is ugyan a NATO nevében felépett, de csapatokat küldhetnek Ukrajnába, és hát erre már ugye itt mindenki sziszent egy nagyot, hogy azt tudjuk ugye, hogy mit jelent, ha NATO országok, vagy a NATO csatlakozott országok katonái jelennek meg mondjuk Ukrajnában. Rengeteg NATO tagállam egyébként felszólalt, pro és kontra, van, aki menne, van, aki maradna. A szervezet főtitkár, ugye a Stoltenberg és a Fehérház is ugye eltagadták, hogy ők ilyen lépést terveznének minden esetre. Macron is sóhajtott egyet és pontosított, hogy ez nem azt jelenti, hogy francia egységek mérlegelését gondolkoznak, hogy francia egységet küldjenek Ukrajnába, hanem hogy megnyitják a vitát és átgondolják, hogy mit tehetnek a NATO országok annak érdekében, hogy Ukrajnát kellő értelemben megvédjék. És hát ezt tudjuk, hogy az eszkaláció az nem nagyon lenne már messze, a NATO országok összetűzésbe keverednének Oroszországgal.
Igen, nem zárja ki, hogy csapatokat küldjenek.
Nem zárja ki, hogy csapatokat küldjenek.
Azért megvan, amikor ezt így elböfent, és így megáll mindenkinek a csésze a kezében, hogy te is azt hallottad?
Igen, pont ezt akartam mondani, és a csávó ez így nem gondolkozik. És utána, mert ebből a mondatból már visszajönni, és utána finomítani, hogy jaj, nem így gondoltam, csak beszélgessünk róla.
Csak felvetettük, igen. Na most itt nagyon sok biztonságpolitikai szakértő már ugye a kockázatot mérlegeli, hogy ugye ebben a leginkább a kockázat az, hogyha esetleg egy orosz ellentámadásra kerül sor, ahol viszont NATO katonák meghalnak, na akkor viszont meg már kérhetnének segítséget azon országok, akik elvesztették a katonáikat, még ha csak ilyen regionális hadseregekről is van szó. A NATO-tól ebben viszont meg már van valódi eszkalációs veszély. Tehát eddig ezt azért is sikerült elkerülni, hogy Oroszország is közvetlenül a NATO az találkozzon.
De azóta se helyesbített egyébként Macron, most itt néztem, hogy itt most a NATO-ról beszél, vagy francia csapatokról?
Nem, itt olyan francia csapatokról, amik ugye a NATO országok, de közben mondjuk Franciaországhoz tartoznak, és regionális hadsereg, tehát a francia hadseregnek valamilyen regionális hadserege. Maga Franciaország ugye NATO tag, de azok, akiket oda küldenek, azok inkább egy ilyen regionális hadsereget képviselnek. De ha azok meghalnak, akkor végül is azért mégiscsak NATO katonák halnak meg. Szóval, hogy ezt itt most nagyon sokan elemzik.
Elmenne egy francia katona meghalni Ukrajnában, Ukrajnáért? Elmenne egy német katona, elmenne bármelyik NATO katona?
Igen, a katonaságban ez nem nagyon szokott kérdés lenni. Tudod? Tehát, hogy a katonaságnál azt mondják, hogy fegyverbe indulunk, akkor nem az van, hogy ja, én nem megyek.
Igen. Na most közben Putyin ugye bemondta akkor szerdán most, hogy Oroszország készen áll az atomfegyverek használatára, ezzel azért még NATO tagországok nem fenyegetőztek. Ugye ez a retorika, a nyugati retorika azért elmarad az orosz retorikától, ahol azért a Putyin ezt sűrűn beveti, és emlegeti és mondja, szóval, hogy itt húzogatják egymás bajszát, a helyzet minden esetre érdekes.
Hát most annyit hallottam még, hogy ezzel kapcsolatosan, hogy azt mondta utána Macron, hogy igazából csak arról lenne szó, hogy a francia csapatokat úgy vetnék be, hogy mondjuk mennek aknamentesíteni, és akkor ezzel felszabadul egy csomó kapacitás az ukrán fronton, mert azok mehetnének harcolni. Tulajdonképpen hozunk ajándékot is.
Na jó, de ha ezeket a francia katonákat ott megölik mondjuk, akkor NATO katonákat ölt meg Oroszország, akkor Franciaország jelezheti, hogy gyerekek, NATO katonák haltak meg, mert hogy Franciaország NATO tagállam. Szóval ez egy nagyon bonyolult dolog. De most is küldenek, hát most is benne van a NATO, bocsánat, most is küldenek. Hát egy csomó mindent küld Amerika, Európa, brutális dollár meg euró milliárdokért Ukrajnának, műszaki eszközöket, fegyverekkel, tehát a NATO most is benne van, de közvetlenül ugye NATO katonák nem harcolnak, bár Putyin erről is mondta, hogy de tudomása szerint vannak már NATO katonák, meg is halnak, sok jóra nem számíthatnak. Tehát elvileg már vannak olyan országok, akinek ott van egy-két regionális, vagy valamilyen csapata Ukrajnában. Nyilván nem verik nagy dobra.
Most volt egy dandártábornok, tehát Macron elböffentette magát, és aztán tudom, utána mindenki próbált így valahogy így finomítani ezen a kijelentésen, mert mindenki vigyázba vágta magát, és így mondta, egy dandártábornok ezt így helyre tette, hogy oké, mondjuk akkor egy ilyen 100 000 mozgósítható katona van, akit azt így oda tolhatnának, az állítólag körülbelül 3 napig tudnák tartani ott a frontot, és utána ott valószínűleg fel kellene, hogy adják.
De ez csak Franciaországnak van a 100 000?
Nem. Ezt, hogyha mindenhonnan összekavar, de ez nem csak 100 000, mert hogy egyébként még mellette még kellene még plusz 100 000 ember, aki a logisztikát meg minden egyebet intézi. Tehát, hogy valami egészen elképesztő számokról beszélünk.
Mert ez 2 év alatt többször elhangzott, hogy abban az esetben, hogyha, tehát az orosz részről, Putyin részéről ez többször elhangzott, hogyha a NATO katonák ott bevetésre kerülnek, akkor annak csúnya megtorlás lesz a vége, mert akkor az már nem egy ukrán-orosz konfliktus, hanem ez egy NATO-orosz konfliktus, egész más.
Szerintem a legelején kellett volna egyébként ilyesmivel fenyegetőzni.
De mondjuk, ha tényleg mondjuk a francia idegen légióból elmennek az orosz frontra, és ott mondjuk harcolnak, mert a franciák oda küldik őket. Akkor az NATO tagállam katonái halnak meg, vagy a francia idegen légió katonái halnak meg, ami mondjuk egy regionális hadserege Franciaországnak.
Hát a NATO tagországként nem tudsz különálló döntést hozni szerintem, de ez nem biztos.
Aha, na ezt mindjárt megkérdezzük. Ez is kérdés, hogy igen, hogy a NATO országok ott, azok kötelezhetnek-e valakit, hogy te részt vegyél ebben.
Hogy Franciaország vagyok, önállóan léptem ebbe a harcba.
Az nem lehet, hogy ők most csak így izmoznak? Tehát, hogy keménykednek, rájöttek arra, hogy diplomáciával semmit nem érnek el, és akkor most azt mondják, hogy na, akkor most már katonákat is küldünk.
De ez egy nem tudom, de Macron nagyon keménykedik, nem tudom, mert ugye azt mondja, hogy nyugatnak nem szabad hagyni, hogy Moszkva győző, lesznek francia csapatok Ukrajnában, nem lesznek vörös vonalak, én vagyok Franciaország elnöke, én döntök, jelentette ki. Tehát, hogy neki akkor feltett szándék a francia csapatokat küldeni.
Most az idegen légió.
Na ezt mondom, ez egy jó vagy kérdés, hogy a francia idegen légió katonáit mondjuk lelövik, akkor mondhatja a Macron, gyerekek, itt NATO tagország katonái halnak meg, akkor segítsen a többi NATO tagország. Ugye mi küldtük oda őket, igen, de a NATO nem kért és nem hatalmazott fel bennünket. De az egy regionális hadserege Franciaországnak. Tehát nem a hivatalos, igen, nagy francia NATO hadsereg.
És ha NATO, akkor már Amerika is, meg akkor már mindenki?
Hát a NATO-val áll szemben, igen. Hát akkor annál valamelyik NATO országot megsérted, vagy katonailag fenyegeted, akkor arra egyértelműen a többi NATO tagország együtt reagálva védi meg azt az országot, ahol katonai eszkaláció vagy fegyveres konfliktus alakulhat ki. De igen, hát ez a szövetség lényege.
Nem? Hát azt mondta, hogy az olimpiai játékok idejére legyen tűzszünet. Egyébként ez milyen kellemes.
Ezt a Macron mondta?
Igen. Tehát egy héttel ezelőtt, vagy 2 héttel ezelőtt még azzal fenyegetőzik, hogy kiküldi a katonákat Ukrajnára a frontra, majd most békejobbot nyújt, és azt mondja, hogy az olimpiai játékok idejére akkor legyen tűzszünet.
Nem tudom, tényleg olyan.
Hát elkövetkezetlen.
Igen, de mintha még mindenki inkább olajat öntene a tűzre, még ha még mindenki még inkább egyébként az eszkalációt, meg a fegyveres konfliktust irányozná. Tehát, hogy nem a béketárgyalásról hallasz, hát meg nem a megoldásról.
De mit csináljanak még? Folyamatosan béketárgyalnak, egyfolytában mennek a diplomáciai delegációk hát ide-oda, és semmit nem értek.
Alacsonyabb szinteken igen, de mondjuk egy amerikai-orosz béketárgyalásról még azért én nem nagyon hallottam.
Alacsonyabb szinteken, miért Európa az mi? Az kivel tárgyal?
Hát
az
én azt gondolom.
Hát azt látod, hogy ennek nincsen eredménye, akkor nem kezdek el fenyegetőzni, hogy szintet lépek?
De te hallottál mondjuk egy Putyin és egy európai vezetőről egy komoly béketárgyalást az elmúlt egy évben, ahol valóban asztalhoz ültek a felek? Hát most nem a Zelenszkire gondolok, hanem arról, aki valójában dönt arról, hogy ez a háború véget érjen, vagy nem, mert az nem a Zelenszki.
Folyamatosan egyeztetnek, és semmit nem érnek el. Akkor nem
hát
az van,
vagy még nincs igazi szándék arra, hogy béke legyen.
A folyamatos egyeztetés az nem azon a szinten zajlik, ahol megszülethetne a béke.
Igen, ahol valóban béke születne, igen. Na mindjárt megkérdezzük Feletti Botont, külpolitikai szakértő. Hello Botond, jó reggel, ciao.
Sziasztok, jó reggelt kívánok.
Mit kezdtek az európai vezetők Macron múltkori kijelentésével? Mi most a vízhangja, vagy hogy állnak hozzá?
Csuklani kezdtek.
Fűha, hát azóta azért ez egy kicsit szerintem már lejjebb csengett, azt múlt pénteken éppen össze is futott Macron Scholz-szal és Tusk-kal, tehát a lengyel és a német kormányfővel Berlinben, ahol aztán nagy készfogások közepette mindenki megcsapkodta egymás vállát, hogy milyen nagy az egység. Tehát az a pillanatnyi kis fejvakarás, hogy ezt most Macron vajon miért mondta, ezen úgy látom, hogy valószínűleg zárt ajtók mögött zajló sok-sok egyeztetésen túllendültek, és itt hallgatva a beszélgetéseteket, van erre egy gyönyörű szó, amit most mindenképp bedobnék erre, ez az eszkaláció menedzsment. Ugye ez tényleg arról szól, hogy ha visszagondoltok, akkor 2014-ben, ugye, amikor elkezdték a Krímet az oroszok elfoglalni, akkor voltak ezek a bizonyos zöld emberkék. Emlékeztek, hogy ezt mondták, hogy hát ezek nem orosz katonák, ezek csak zöld emberkék, nem is volt rajtuk orosz felségelző. Írek, igen, persze, meg zöldség a házban. És aztán mondták, hogy ja, hát ezek nem orosz katonák, csak szabadságon vannak. Aztán jött az, hogy ja, ezek nem orosz katonák, hanem csak a Luhanszki lázadók. És ez nagyjából 2022. februárjáig a legkülönbözőbb verziókban 8 éven át tagadta Oroszország, hogy ugye a saját katonái vannak ott, holott ez 2014 óta mindenkinek nyilvánvaló volt, aki a témával foglalkozott. Tehát valahol erre kezdett el Franciaország, Macron és Párizs egy ellen narratívát felépíteni, hogy hát ha nekik ezt szabad, akkor mi sem mondhatjuk azt, hogy mi biztos nem csinálunk semmit. Mert ugye ez a probléma adódik 2022. februárja óta, hogy egyszerűen még csak bemondani sem merünk fenyegetést, nemhogy valóban megcsinálni. Tehát a NATO oldal ilyen szempontból egy rendkívül óvatos eszkaláció menedzsmentben van, abszolút csak követő módban az oroszhoz képest. Nyilván az ötös cikkeit, tehát az, hogy a közös védelem egy NATO katona halála külföldön nem fogja elindítani. Tehát ez a NATO egy védelmi szövetség, hogyha a NATO határain tagállamokon belül történik valami, ez egy másik dolog.
De dönthet, ja mondja, bocsánat, igen.
Csak annyi, hogy ha a NATO meg akarná magát érezni támadva, hűde szépen mondtam, tehát ha a NATO azt akarná mondani, hogy az oroszok megtámadták, már rég mondhatta volna a kiberháború miatt. Tehát, hogy egyébként már tengermélyen benne vagyunk ebben a konfliktusban. Ugye az oroszok mászkálnak össze-vissza az európai, amerikai kiberhálózatokban. Erre nincsen olyan egyértelmű szabályozás, de nem keresi a NATO azt a lehetőséget, hogy ezt kimondja. És valóban különböző segítségek formájában a mesterlövészek kiképzésétől a kiberbiztonságig már 14 óta a legkülönbözőbb helyeken segíti a NATO tagállamok többsége az ukránokat. Tehát, hogy ez a helyzet ennél sokkal organikusabban fejlődik, most valami ki lett mondva, de az elsősorban Moszkvának szól. Tehát ebbe elvileg nem kellett volna, hogy legyen újdonság az európai oldalon, ez Moszkvának szólt, hogy az ottani kalkulációt megváltoztassák. Tehát, hogy Putyin kénytelen legyen azzal számolni, hogy nem fognak mindig csendben nyuszögbe üldögélni a saját határaik mögött ezek az európaiak, hanem van olyan forgatókönyv, amikor azt is ki kell számolnom, hogy mennyivel költségesebb ezt a háborút úgy folytatni, ha az európaiak hajlandók ebbe még mindig fektetni. Ez erről a pszichológiáról szól, erről a veszekedésről.
De reguláris hadsereget küldhetnek, nem? Tehát a NATO országok beavatkozhatnak úgy, hogy ő úgy dönt, vagy ha mondjuk egy reguláris hadsereget küld a NATO valamelyik ország, és őket lelövik, akkor ő mondhatja azt, hogy én ugyan a saját hadseregemet küldtem, de lemészárolták őket, tehát segítsen a NATO, mert végül is NATO katonákat lőnek le. Tehát mit tudom én, a francia idegen légió az NATO ország katonainak számít, vagy az egy reguláris hadserege a francia államnak?
De Ukrajna nem NATO tag, tehát nem NATO tag ország védelmébe esnének el, tehát ilyen módon ez nem állja meg semmilyen forgatókönyvben a helyét, és mondom, hogy tehát csak azért nem fog senki oda katonát küldeni, hogy utána elmondhass, hogy a NATO-t megtámadták. Ezt, ha nagyon akarnánk, elmondhattuk volna, amikor orosz rakéták véletlenbe estek a területre, amikor ugye a Duna mellett lőnek ki különböző kikötőket, és Romániára hullanak át rakétadarabok, vagy Lengyelországra, amikor belépnek orosz tengeralattjárók most már a svéd NATO vizekre, vagy amikor a orosz vadászgépek európai légtérben megjelennek, vagy a légtér fölött. Tehát rengeteg alkalom lenne, de ezt nem keresi senki. Tehát, hogy nem ez a célja ennek a történetnek, hogy kivonthassuk, hogy a NATO-t megtámadták. A NATO már így is benne van a konfliktusban, de nem mint NATO, nem alapvetően, mint a tagállamok európai része nyújtották eddig a segítséget, és így koordinálnak, hogy mindenki, akár az Európai Unió szinten, adnak különböző szinteken fegyvert, pénzt, humanitárius támogatást. De nincs olyan cél, hogy ebből, tehát ez egy kifejezetten orosz narratíva, hogy a NATO keresi a harmadik világháborús provokáció lehetőségét. Ilyen nincs. Ez egy orosz érdek, hogy emiatt nem mondjuk ki azt, hogy a NATO egyébként hajlandó még itt segíteni az ukránoknak.
Na de mi értelme van egy ilyen jellegű kijelentésnek?
Pszichológiai.
Hát értem, de pont a pszichológiája, hát hogyha egyébként az oroszok pontosan tudják, hogy ezek csak ugatnak, de sose harapnak, nem fognak idejönni, nem fogják beáldozni a katonáikat, akkor mi értelme van egy ilyen? Tök hiteltelenné teszi az egészet. Az elmúlt két évben 1000 millió igen. alkalom lett volna arra, hogy beavatkozzanak, nem tették. Az elmúlt két évben nem, azon kívül, hogy küldtek fegyvert, és nyilván ez is óriási segítség, de nem küldtek oda katonákat. Tehát, hogy, és pontosan tudja... Tehát
hát mondjuk úgy, hogy katonákon kívül minden mást küldtek. Tehát szerintem az oroszok ezt inkább így nézik a valóságos kockáspapíron, hogy a katonai felderítési információtól a legkülönböző célmegjelölésen át, a kiképzésen keresztül a kórházi segítségig, megjegyzem ez utóbbiban, például Magyarország is benne van, a rengeteg helyen vannak segítve az ukránok, plusz ne felejtsük el, hogy most már valahol 150 milliárd dollár fölött jár ez a számláló. De Magyarország kap 7 év alatt 20-valahány milliárd eurót az Európai Uniótól, nyilván nem védelmi kiadásokra. Tehát hogy ez egy óriási összeg, ami 2 év alatt összeért, óriási segítséget kap Ukrajna, és ez még mindig egyébként a leghatékonyabb, ha úgy tetszik, a legolcsóbb védekezés a NATO szempontjából, hogy Ukrajnában vívja ezt a csatát az oroszokkal. Tehát az oroszoknak az számít, hogy még azt látja, hogy van hajlandóság segíteni, vagy pedig ami régóta az oroszok célja, 2014 óta, az az, hogy megosszák a NATO tagállamokat, egymás között szítsanak vitát. Erről szólt ugye az egész Taurus botrány is, hogy ne legyenek hajlandók közösen fellépni és tovább támogatni, akár csak a mostani szinten. Tehát ehhez ez csak egy ilyen eszkaláció menedzsment, ahogy az is egy eszkalációs kérdés, hogy mikor merjük azt mondani, hogy egyébként nekünk is vannak atomháborús terveink, hogyha valamilyen első csapás érkezik Oroszországtól.
De, tehát, mi, de ez a kérdés fordítva is igaz, hogy... Na de mi értelme lenne Oroszországnak megtámadni a NATO-t? Tehát ez a kérdés fordítva is igaz, hogy a NATO nem akar belekeverni, de közben Biden azért decemberben elmondta, hogy egyre nagyobb fenyegetés jelent az Észak-Atlanti Szövetség országai számára Oroszország, amin a Putyin azt mondja, hogy ez hülyesség, nem akarom megtámadni a NATO-t. Tehát, hogy mindközben amerikai részről sincs azért az, hogy üljünk tárgyalóasztalhoz, hanem hergelés van, és olyan, mintha érdek vagy cél lenne a háború elhúzódása és folytatása.
Ezt a háborút ezer fronton vívjuk. Tehát miközben van az ukrán szárazföldi front, amivel a legtöbb információnk van, egyébként ide orosz hajók köröznek az internetkábelek fölött, az írországi sziget mellett, ahogy látjuk az egész közép-ázsiai térségben a kínaiak és az európaiak csípkedik le a volt szovjet tagállamokat, Örményországtól Kazasztánig. Tehát, hogy ez a háború rengeteg fronton zajlik. Tehát, amikor erről beszél valamilyen értelmesebb politikus, hogy egyébként Oroszországgal ilyen konfliktus van, akkor ezt mind oda kell tenni, plusz a kiberháborút. Akár az alti szélfolyó küzdelmet. Tehát nagyon sok helyen versenyzünk az oroszokkal. Az, hogy egyébként szárazföldi katonákkal az ukránokat segítsük, ezt ebben a percben én se látom reálisnak, tehát politikailag ez a döntés még nem tartott, de nem is gondolom, hogy most ebben a fázisban ez a cél. Le kell tudni gyártani x millió töltényt, oda kell tudni adni az F-16-osokat, nem fél éven belül, hanem 3 hónapon belül. Tehát megvan az az agenda. És így van, ahogy mondod, az oroszoknak sem mostani érdeke, hogy a NATO-t megtámadják. Ez egy kölcsönös provokálás, és inkább pszichológiai stresszelés a másik oldalon, és a másik félnek a megosztása. Csak ez nálunk demokratikus társadalomban normális sajtóval jobban működik, mint oda át, ahol bármit mondhat Biden, vagy Macron, vagy valaki, úgyis csak azt fogják a orosz egyes csatornán hallani, amit aztán a orosz közmédia átszűr. Ezzel szemben a Tucker Carlson interjút, ide nem tudom, 120-130 millióan látták eddig, amikor legutoljára néztem.
Meddig lehet fenntartani ezt az állapotot? Meddig lehet ezt fenntartani, hogy tulajdonképpen a NATO segít, jön a dollármilliárd, jön a fegyver, de igazából azt a segítséget nem adja meg, amivel mondjuk győzni lehet, Oroszország nem von be nagyobb erőket, akkor ez még évekig ugyanígy marad?
Na hát nézd, ez az a szakértői vita, ami szerintem elképesztően izgalmas, nagyon sok kockás papíron, nagyon sok féle eredmény van, Van egy politikai része ennek, ugye most az amerikai kongresszusban is óriási vita van, hogy akkor megadják, ne adják, ugye egy 90 milliárd dolláros csomagról van szó, ebben Izrael is benne van, de az ukrán izraeli támogatással együtt. Ugye Európa végül megszavazta az ukrán támogatást több évre előre. Tehát azért úgy tűnik, hogy van elhatározás, itt van néhány olyan szűk keresztmetszet, ez kifejezetten mondjuk tényleg a töltény, amit még le kell tudni dolgozni európai határokon belül, hogy tényleg ezek a gyári kapacitások meglegyenek. Az orosz oldalon ugyanúgy háborús gazdaságon, hát az orosz költséget is egy harmadát állították be védelmi kiadásra. Tehát nagyon keveset hallunk arról, de az orosz városokban effektíve hullanak szét a távfűtési rendszerek. Látjuk azt, hogy az infrastruktúrára mennyivel kevesebbet költenek. Tehát persze lehet nagy csindadattával elnökválasztást tartani, de közben az oroszok tényleg az összes pénzüket megpróbálják erre rátenni, mert látják, hogy már más frontokon veszítenek. Tehát Oroszország ezt a konfliktust, nem az ukránt, úgy általában a nyugattal vívott konfliktusát így se úgy se tudja megnyerni, és a szankciók így is úgy is haladnak, akkor is, hogyha egyébként Európa tényleg menet közben találja ki, hogy hogyan is kell szankciókat alkalmazni.
Nekem inkább úgy tűnik, hogy Európa elvesztése, de lehet, hogy rosszul látom, te ezt biztos sokkal jobban értesz, tehát hogy nemzetállamok szegényednek el, és egekben az energiaköltségek, és én nem tudom, tehát hogy akkor lehet, hogy nem ugyanazt gondoljuk, vagy látjuk, én tök máshogy látom ezt. Szerintem ezen Európa csak veszített.
Nézd, ugye az lenne a kérdés, hogy mi az alternatíva. Tehát itt mindig azt kell megnézni, ezt a konfliktust nem Európa robbantotta ki. A konfliktusba belekerültünk azért, mert ezt Putyin eldöntötte. Ugye 2022. február 23-ig ment a reménykedés, hogy nem indítja el a háborút, de elindította. Akkor most Európa helyében mit tudsz csinálni? Tehát ha megadod az oroszoknak aznap, másnap, két héten belül, vagy két éven belül, amit kérnek, akkor egész biztos, hogy többet fognak kérni. És nem csak az oroszok, hanem kvázi az egész a szabadkereskedelemre épülő világrenddel szemben álló tábor Irántól Kínáig. Tehát az egy elképesztően költséges megoldás. Az más, mert most még nem kell kifizetned, amíg aláírod persze a tűzszüneti megállapodást az ukránok feje fölött, addig nem látszik ez a szám, de a következő években sokkal-sokkal drágábban jön ki. Tehát valahol itt az alternatív költséget kell mérlegelni, hogy mibe kerülne az a verzió, hogyha egyébként hagynánk, hogy Európát a saját küszöbén belögdössék a saját ajtóján belülre. Hát az egy elképesztően költséges verzió. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag persze nem sok energia számla van, hanem nagyon-nagyon sok minden másba is látnánk. Hát még így is kőkeményen küzdünk, ahogy mondod. Tehát vannak persze fájdalmas pontok ebben a történetben. Abszolút vannak, és ebben teljesen egyetértünk, de az alternatív költség sokkal magasabb. Nekem ez a olvasatom, hogy ha úgy tetszik, ez egy negatív játék, hogy kiveszít többet. Igen, ez egy nagyon csúnya negatív játék. Nem mi kezdtük el, nem mi akartuk, de mégis ebbe torkollottunk, tehát ezt a játszmát kell sajnos most játszani.
Boton, nagyon köszi, mennünk kell hírezni. Köszönjük, hogy elmondtad, ciao. Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Feledi Botonnak, tényleg mennünk kell, ne érsfélre. Köszi, ciao, szia-szia. Feledi Boton külpolitikai szakértőnek, köszönjük szépen. Én nem vagyok külpolitikai szakértő, én ezt tök máshogy gondolom. De nem mondok már semmit, mert úgyis csak bántanak, úgyhogy csak óvatosan, gyerekek. 8:30 pontosan jövünk a hírek után.